Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Révész Emese művészettörténész a vendégem.
Szia Emese. A hallgatókat én is. Szia Kata.
És hát nem először beszélünk itt a rádióban, és mindig valamilyen nagyon izgalmas grafikai témával kapcsolatban, mert ez Emese szakterülete. És most is egy ilyen téma ugrott fel, mégpedig Tettamanti Béla, az utolsó Kapcsolja le a napot című emlékkiállítása kapcsán beszélünk, amelynek Emese volt a kurátora, és talán a hallgatók az illusztrációiról ismerik őt legjobban, mert mint Tettamanti Bélát, de hát azért nem egyszer volt neki itt-ott, amit például a Petőfi Irodalmi Múzeumban is volt kiállítása, tehát lehet ő vele másra is találkozni. Hogyan jött most a kiállítás ötlete, mi volt az apropója?
2020-ban halt meg Tettamanti Béla, és már régen szerettünk volna egy tárlattal emlékezni rá. Annak ellenére, hogy a nézők esetleg, főleg az idősebbek, sok helyen találkozhattak a rajzaival, azért ő elsősorban sajtóban jelent meg. És egy múzeumi tér azért más, mert másképp prezentálja a műveket, inkább műtárgyként mutatja be. És most a Virág Benedek ház az első kerületben, a Várkert közelében lehetőséget adott egy ilyen kiállításra, ami egy kicsit pár darabja Réber László Örkény egyperceseihez készült kiállításunknak, amit jó pár évvel ezelőtt ugyanott rendezhettünk meg.
Egy picit szerintem érjük le, mert ahogy említett, talán az idősebb korosztálynak úgy jobban beugrik Tettamanti Béla művészete, de a fiatalabbaknak kevésbé, egy eléggé monokrom jellegű művészetről van szó, a műfaj adja ugye ezt a fekete-fehér rajzos technikát.
Úgy jellemezném először is az egész életművet, hogy nálunk egy kevéssé ismert és kevéssé méltányolt alkotói attitűdről van szó, amennyiben ő egy sajtómunkás, sajtórajzoló. Sajtógrafikus pontosabban. A két háború között a sajtógrafikusoknak még külön egyesületük és kiadványaik is voltak. Hogy miről is van szó, talán ezt leginkább mondjuk Domié nevével tudnám jellemezni. Ugye ő egy nagy 19. századi igen jelentős grafikus művész, talán sokan ismerik a roppant frappáns
karikatúra jellegű.
Igen. Most Domié volt talán az első olyan, aki abból élt, hogy a napi sajtónak, ezeknek az FMR kiadványoknak dolgozott, hétről hétre újabb és újabb képekkel reflektálva az aktuális ügyekre. Na most Tettamanti Béla a 70-es évek elején kezdett el rajzolni, és ő kifejezetten ebben a közegben érvényesült elsősorban, tehát a befogadó felületből eredően, tehát a sajtóból eredően a rajzai tömörek, lényegre törőek, aktuálisak, ahogy te is mondtad, fekete-fehérek, kicsit ilyen emblematikus, tehát emblémákká csupaszított, filozofikus
plakátszerűnek is mondanám őket egy kicsit.
Milyenek?
Plakátszerűeknek mondanám.
Plakátszerűek, igen. Rajzok, amik valahol a allegória és a karikatúra határán vannak. Ő egyébként karikatúristaként indult a 70-es években, akkor, amikor a magyar karikatúra a csúcsokon volt, Kaján Tibor, Sajdik Ferenc és hasonló neveket is mondhatnék, és pont amikor itt a kiállításra készültünk, akkor láttuk, hogy Tettamanti következetesen adózott minden nagy elődjének, és ezeket az előbb említett karikatúristákat tartotta az egyik legfontosabb előképnek a maga számára. Talán még Raoul Steinberg nevét lehetne megemlíteni, aki nem ismeri, gyorsan keressen rá a névre. Steinberg ennek az egyvonalas, rendkívül ökonomikus, lényegre törő rajzstílusnak, karikatúrának a legnagyobb nemzetközi mestere volt.
Egyébként érdekes, hogy amikor nézegettem itt a szövegeket, amiket küldtél a kiállítás meghívójához, akkor itt van néhány idézet, például a Parti Nagy Lajostról, vagy akár Eszterházi Pétertől is, és olyan mókes, mert hogy mindegyikük azt emeli ki, hogy amit most te is mondtál, hogy van ez a karikatúra humor háttér, de hogy ez nem feltétlen annyira egyértelmű első pillantásra, hanem egy kicsit a belső rétegeibe kell belemászni a képeknek, tehát mögé kell látni a felszínek, és például ezt írja Parti Nagy Lajos, hogy a tüneményes tettamantizmus a maga zegzugó szabályaival, az áttető talányaival itt maradt közöttünk a közlátásban, a közbeszédben, a szemünk, a gondolataink szabadságában, ahogy őrkény egypercesei karinti észnevetése Kosztolányi zsivajgó létimádata. És akkor a többiek is kb. Ugyanezt mondják. Ilyen,
igen, tehát hogy ez egy ilyen filozofikus, kicsit melankolikus világnézet, amit ő közvetít. A kiállításunk három részre bomlik, az egyik a emberkét mutatja be, mert ugyan elmondom, hogy ez micsoda, a másik kifejezetten aktuál politikus rajzokat, a harmadik pedig az irodalmi szekció, vagy az irodalmi reflexiókat. Na most az ember kér egy pillanatra, hadd térjük, mert tulajdonképpen a Parti Nagy Lajos is erről beszél, hogy amivel én tudnám jellemezni a rádió hallgatók számára tettamenti művészetét, az egy ilyen csenevész, simléderes sapkás, beesett válló kis figura, aki törődik és igyekszik a világba, létrára mászik, magányosan üldögél egy kastélyban, fején koronával, de valahol mindig elhagyatott és magára utalt. Ez egy tipikusan egzisztencialista figura, akire nincs megváltás, nincs Isten, csak saját maga van, és valahogy mindig ugyanoda tér vissza. Ez a figura, ez egy ilyen visszatérő motivuma tettamantinak, akkor is, amikor a csúcsokat hódítja meg, és akkor is, amikor éppen a naphoz próbálja lekapcsolni, meg sokszorozódva.
Ez is
de
a
valahol mindig
címe.
Benne van egy ilyen melankolikus hang. Az is nagyon fontos, hogy az előbb említettet ezeket a szerzőket, mert azt is gondolom, hogy az ő művészetének nagyon fontos a vonása, hogy talán otthonosabban mozgott a kortárs irodalom, mint a kortárs képzőművészet körében. Tehát az ő művészetében nehéz föllelni az aktuális képzőművészeti trendek visszhangját. Nem konceptuális, nem absztrakt geometrikus, nem popártos, ha valami, akkor talán a szürrealizmus hatott rá egy kicsit, de igazából otthonos a kortárs irodalomban, és főleg a legnagyobb magyar kortárs írókra tudott nagyon jól rákapcsolódni, többek között Parti Nagy Lajost illusztrált többször is, aki egyébként a kiállítást is megnyitotta, és már olvasható a megnyitó szövege, Eszterházi Pétert, Szabó T. Annát és hasonló nagykaliberű kortárs írókat, de ugyanakkor itt ebben a szövegben is elhangzott például Kosztolányi Dezső neve, a zsivajgó természethez is készített rajzokat. Tehát nagyon, nagyon szoros kapcsolatban volt ezekkel a kortárs szerzőkkel, és ez azért fontos, mert a Parti Nagy is elmondja, hogy napi, heti szinten kellett produkálniuk elbeszéléseket például az Új tükörben, amire a tettamanti rendszeresen készített rajzokat. Tehát ez egy ilyen elég gyors reagálású.
Egyébként ez annyira érdekes munka lehet. Én ezen, amikor illusztrátorokkal beszélgetek, akkor mindig így elképedek, hogy ez mennyire egy furcsa munka tulajdonképpen, mert egyszerre egy ilyen alkalmazott munka, tehát megmondják az illusztrátornak, hogy mit csináljon, de azon belül neki szárnyalnia kell, ott kell, hogy legyen ez a művészi szabadság, a művészi gondolkodás, tehát egy ilyen nagyon érdekes, ilyen skizofrén szakma szerintem el az illusztrátorság, nem? És főleg így, hogyha így produkálni kell mennyiséget, az meg különösen nehéz lehet.
Igen, ez egy ilyen kettős létforma, mert egyrészt keresi az alkotó a művészi formát, azt, ami grafikailag letisztult, világos, kifinomult, de ugyanakkor igazodni kell ezekhez a kötött keretekhez, amit a sajtó, vagy a nyomtatott könyv jelent. Ő egyébként elsősorban tusrajzokat csinált, kicsit próbálkozott az olajfestészettel, és a kiállításon talán sokak meglepetésére bronz szobrai is megjelennek, amikben ezeket a minimalista formákat fordította át, de elsősorban a grafikának ez a legegyszerűbb formája, a tusrajz néhol picit színes temperával színezve jelenik meg, tehát tulajdonképpen elsősorban egyedi rajzokat válogattunk.
Egyébként ezt akart is Tamis kérdezni, hogyha ugye neki az illusztráció volt a műfaja, akkor ez hogy alakul át egy kiállításá, hiszen elsősorban, ahogy mondtad, a sajtóban, vagy mondjuk könyvekben találkozhatunk a műveivel, hogyan alakul át ez egy kiállításá, meg vannak ilyenkor az eredeti rajzok, metszetek?
Igen, csodálatos, ő nagyon-nagyon gondosan visszakérte mindig a kiadóktól az eredeti rajzokat. Ugye a hasonló műfajoknál probléma szokott az lenni, hogy aki nem ilyen akkurátus, mint ő, annál a kiadók szépen benyelik, és vagy kidobják, vagy hadra viszik az illusztrátorok munkáit. Tettonanti viszont visszakérte, datálta, pontosan fölírta, hogy hol mi jelent meg, és ennél fogva a családnál nagyon szép egységben megtalálhatók ezek a munkák. Még annyit talán elmondanék, ami a rádióhallgatónak érdekes, hogy ezek hihetetlen aprólékos, és a megformált grafikánk. Nagyon szívesen használta az úgynevezett pontozó modort, ahol a formák apró pici pöttyökből rajzolódnak ki, valahogy úgy, ahogy mondjuk Kazinczy korának rézmetszői. Tehát az egészet áthatja egy ilyen picit nosztalgikus, avit hangulat. Ez egy visszatérő motivum a képeinek.
Tehát minthogyha valamilyen metszetről lenne szó, de közben nem, hiszen ő már a modern korunk illusztrátora, akit digitális eszközökkel
nyomtak. Tehát rajzilag is rendkívül kifinomultak, és nagyon szépen megformáltak ezek a rajzok.
Te az előbb említetted, hogy három részre tagolódik a kiállítás tematikailag. Az egyikről beszélgettünk az emberkéről, aki egy ilyen kis egzisztencialista, filozófikus figura, aki mindig magányos, magára utalt, és olyan kis elszakadt. Mi a másik kettő?
A másik a politika, de ez se közvetlenül értse a közönség. Habár például kitettünk olyan új tükör borítót, amit nagyon szép egyedi grafikával a Tettamanti tervezett, és a Nagy Imre temetésre készült. Egy másikon pedig az elszürkülő trikolor látható, amit az emberke tart, és pontról pontra változtatja a színét. Az ő politikus rajzai nem annyira konkrét politikai eseményekhez kapcsolódnak, mint magához a hatalom természetéhez, és ehhez a kis nyomorult közép-európai léthez, amiben leledzünk és vergődünk. Visszatérő motivuma például a szónok figurája, a politikus, akinek nincs feje, csak egy kéz a feje, vagy az üres frázisokat hordozó hatalom megjelenítése. Például az egyik kedvencem egy gyönyörű szépen megrajzolt, nagyon aprólékosan kivitelezett kis grafika, amin egy páva látható koronával, és csak annyi a címe, hogy a politikus. Név és lakcímek a szerkesztőségben. A másik pedig Eurománia címet visel, és ez egy nagy fehér hattyút ábrázol, aminek az ölén egy icike-picike kis fekete kacsa úszik, ezek lennénk mi. Úgyhogy ezeket a viszonyokat, ezeket a hatalmi viszonyokat nagyon pontosan és kicsit szkeptikus őszintességgel tudja ábrázolni a rajzain.
Tehát ott is ott van mélyen benne a humor, amitől az egész elviselhetővé válik.
Hát, de ez az őrkényi humor, ez a groteszk humor, az a humor, amikor az ember kínjában nevel, de tulajdonképpen sírni kéne.
És akkor a harmadik téma?
A harmadik téma az irodalom. Egyrészt nagyon sokszor reflektált irodalmi évfordulókra, Karintira, József Attilára, Kazinczy, Kufstejné sapkát viselő portréja is látható a kiállításon. A könyv hétre és számtalan alkalommal készített kompozíciókat, és emellett, ahogy említettem, konkrét szerzők, Hály János, Eszterházy, Dragomán, Szabó T. Anna műveit illusztrálta, illetve több olyan művet is kitettünk, ami a karikaturista elődöknek, Sajdik Ferencnek, Stenbergnek, Kaján Tibornak, Réber Lászlónak adózik tisztelettel, amolyan homage à kompozíciók ezek.
Úgy körülnézünk mostanában a sajtó területén, és sajnos már csak gyakorlatilag a digitális sajtó területén tudunk körülnézni, mert a nyomtatott sajtó az meglehetősen halódik, szinte szerintem már alig vásárol itt Magyarországon bárki is újságot nyomtatott formában, de azért, mintha látnék egy ilyen reneszánszát a sajtóillusztrációnak a digitális sajtóban is, hogy ezt te hogy látod, látsz valamilyen tendenciát? Olyan kár lenne, hogyha ez a műfaj úgy teljesen kivesznen.
Ez egy abszolút létező műfaj, tehát hogyha az ember megnézze mondjuk a nagy nemzetközi platformokat, ilyen illusztrációs
serekszemléket. Hát ott igen, csak itthon.
Mondjuk, igen. De lassan azért beszokott csordogálni hazúra is. Tehát én most azt látom, hogy az igényesebb magazinok, mert pedig azt hiszem, hogy talán velem együtt mások is igénylik azt, hogy néha kiszakadva a képernyő fogságából egy szépen megformált újságot vegyünk a kezünkbe a strandon vagy a nyugágyban, az egész más élmény, mint a képernyőt nézni. Tehát az igényesebb magazinok törekszenek arra, hogy a különböző témájú legyen az gazdasági, vagy pszichológiai, vagy nevelési témájú cikkekhez, ne csak stock fotókat rendeljenek, hanem alkalomattán tehetséges illusztrátorokat kérjenek meg arra, hogy reflektáljanak az adott témára. Hát ez a klasszikus editoriál szerkesztői magazin illusztráció típusa. Tehát azt gondolom, hogy nálunk is van erre példa, de hát kétségtelen, hogy ez egy réteg műfaj, tehát a nagy többség az nem
pedig ez olyan furcsa, mert szerintem ezt már veled többször is beszéltük, vagy én többször mondtam, hogy én az úgy érzem, hogy ez egy sokkal könnyebben emészthető műfaj, vagy egy része a művészetnek, mint akár a festészet, amiatt főleg, hogy narratív, hogy figurális, hogy sok benne a humor, a könnyen detektálható humor adott esetben, vagy a nehezebben, mindegy, de hogy egy ilyen elgondolkodtató, megmozgató műfaj az illusztráció.
Szerintem sokszor nem tudatosítjuk magunkban, hogy ez művészeti ág. Tehát az ember lapozgatva mondjuk egy igényesebb közgazdasági folyóiratot, vagy egy magazin, megáll a szépen megformált, frappáns képeknél, de nem biztos, hogy elgondolkozik azon, hogy ennek szerzője van, és annak ellenére, hogy ez egy újság lapján van, ez ugyanúgy egy művészeti műfaj, mint egy szépen kivitelezett grafika vagy szobor. De hogy még egy más példát mondjak, például a New York Times-nak abszolút online formában is vannak sajtó illusztrációi, sőt, ugye nekik most már ilyen animált formában igen. is megjelennek gyakran.
Én imádom, követem minden fórumon. Nagyon jó.
És ott ugye ennek nagyon komoly renoméja van, mondjuk a New York Times-nál hagyományosan van egy rangja ennek a műfajnak, de hogy alkalmazkodnak az új médiákhoz. Azt mondjuk nem tudom, hogy ezek a gyűjtők számára milyen formában lesznek megőrizhetőek, tehát ezek már azért digitális grafikák, de biztos megtalálják majd annak is a módját.
Ezeket szerintem így minden formában lehet vásárolni online, tehát ezek nagyon okosak ezek a magazinok, mert elérhetővé teszik különböző nagyságban, formátumban, printben, digitálisan, különböző árakon, nagyon-nagyon nagyon jók ebben. De egyébként nekünk is elképesztő jó illusztrátoraink vannak, és Emese szervezi az illusztrációs biennálét, ami, hogyha jól emlékszem, akkor idén lesz, ugye Emese most a...
Így van, most már harmadik alkalommal rendezzük meg a Budapesti Illusztrációs Fesztivált, októberben lesz a fő esemény, és hát nagyon remélem, hogy majd tudunk róla beszélni, hiszen most csordogálnak be a pályaművek, és hát jobbnál jobb, nagyon sok fiatal új tehetséget felvonultató seregszemlére számítunk idén is.
Ezt nagyon ajánlom mindenkinek, aki szeret elmérni a részletekbe, böngészni, mert tényleg csodás, érdekes és nagyon-nagyon tehetséges művészek, műalkotások vannak ezen a fesztiválon. Én nagyon-nagyon szeretem. Viszont sajnos a műsoridőnk lejárt, névészemesen művészettörténésszel beszélgettünk, Tetamanti Béla emlékkiállításról a Virág Benedek házban, ami egyébként június 23-tól augusztus 6-ig látogatható.
És, köszönöm szépen, Kata, a lehetőséget.
Igen, és én is, még azt is, hogy szőrmentén azért kicsit tudtunk beszélgetni általában az illusztrációról sajtóban, meg arról is, hogy az illusztrációs fesztivál szerveződik idén ősszel is. Köszönöm szépen, Emese, a beszélgetést.
Köszönöm, viszont hallásra.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor fogjuk ismételni, a mikrofon másik végén Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.